éjjel-nappalik, valamint a benzinkutak, boltjai és az ételfutár cégek működnek. A négynapos hosszú hétvége további részében augusztus 21-től a hipermarketek már a megszokott nyitvatartási rend szerint üzemelnek. A patikák holnap ügyeleti rendben, a következő napokban a megszokottak szerint lesznek nyitva. Híreink végén a várható időjárásról. Holnap többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. A szél többfelé megélénkül, holnap helyenként megerősödik. Éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 20 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A pontos idő 18 óra 4 perc.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kettesben Pilinszky Jánossal Szilágyi János beszélget.
Érted, sokan rajonganak, tisztelnek, nagy költőnek tartanak joggal. Mások meg még a nevedet sem hallották. Szeretnéd, ha az utóbbiak száma csökkenne?
De őszintén szólva, engem már az is meglep, hogy ennyien olvasnak.
Miért lep meg? Tulajdonképpen... Az érdekel ezt a kérdést, azért tettem föl, hogy igen. Milyen hatásod van, milyen hatásod lehet egy költőnek 1978-ban, ez esetben Pilinszky Jánosnak. Igen. Milyen hatásod lehet, vagy van egyáltalán az olvasóra, szerinted?
Hát ez borzasztó nehéz kiszámítani, mert tulajdonképpen annak ellenére, hogy az ember kiad egy könyvet, vagy publikál, nem ismeri az olvasóit. Tehát az olvasó az végig abstrakció marad. Tulajdonképpen visszhangot csak a barátaitól kap, vagy mondjuk a kritikától. Én egyet mondhatok el, hogy igyekeztem organikusan írni. Talán egyetlen, amire hivatkozhattam, mint erényre, de ott se gondoltam én, hogy olvasókat toborozok, az, hogy nem csaltam. Tehát valami formában szinte lejjebb vettem a közlendőimet, szóval alább kezdtem a verset, és valahol lentebb fejeztem is be, mint amit általában gondolok, vagy...
És ez egy teljesen tudatos folyamat volt, szóval így akartál például egyes olvasó rétegekhez közelíteni?
Nem. Nem. Az az érzésem, hogy a vers miközben írja már az ember, szóval maga a versírás nem kultúrfunkció. Tehát ott tulajdonképpen mindenről a versben meg kell feledkezni. Ott nem építhetem be se azt, amit előzőleg tudtam, se azt, amire az olvasmányaim, vagy a gondolatvilágom mondjuk képessé tenne. Van a versírásban egyfajta primitívség. Majdnem azt mondani, sőt, hát biztos vagyok benne, olyan, mint a fizikai munkás nagy erőfeszítése, vagy egy futói. Tehát tulajdonképpen az ember vesszőkkel, szavakkal bajlódik, és a szelleme lefokozódik. De ez a lefokozódás teret ad olyan fajta ösztönök vagy ihlet belépésének, amire ugyanakkor a teljes tudatban, tehát egy elengedett kellemes állapotban, mint ragyogó csevegő esetleg, nem lenne képes. Ilyen értelemben minden versben, és én azt hiszem, hogy minden költő érzi ezt, van valami ingyenes. És ez a legfontosabb számára. Valami, ami még őt is meglepi. Ami ingyenesen fut be a versbe, és...
Amit úgy is mondhatnák, hogy így pottyán kap.
Hát, ha így
szóval, hogy ez igen. Számára is egy meglepetés?
Igen, igen. Számára is meglepetés. Nézd, én sokszor hasonlítottam a versírást a halász munkájához, vagy a halászathoz, vagy a vadászathoz, ha úgy akarod. Ami egy nagyon koncentrált figyelem, de a vad megjelenése az mégsem ennek a koncentrációnak az eredménye. Szóval csak azt kell tudni, hogy a vad megjelent.
Mert addig egy semmittevésnek látszik végül is a vadász munkája, igaz?
Igen. Annak látszik. Holott egyrészt lefokozódik, ugyanakkor mindenfele figyel, kész. Készenléti állapotban van. Ugye?
Értem. Itt mondtad, hogy a versírásnál szó a szavakat említetted itt. A te verseidben igazán nem lehet rád fogni, hogy nagyon színes szavakat, nagyon sok szót használsz. Te hogyan tanultál meg, kitől tanultál meg magyarul? Az anyanyelvet kitől tanultad?
Igen, hát én ezt többször megírtam. Én engemet anyám mellett, anyám nővére nevelt, ő volt a legtöbbet velünk, aki gyerekkorában szerencsétlenül járt, és egy nagyon-nagyon redukált nyelvet beszélt, talán szegényesebb nyelvet, mint a gyerekek. Én ma már ezt egy olyan fajta szegénységnek tartom, ami eleinte nem volt bennem tudatos, de később kénytelen voltam fölismerni. Ez az igény dolgozott bennem. Tudnék, azt a néhány szót viszont, amit mondott, azt rettenetes intenzitással mondta. Na most ez a fajta ökonómia, a szavaknak ez a fajta ökonómiája, tulajdonképpen nagyon arisztokratikus is, ha akarod, mert gondoljunk Racine-ra. A szavak hihetetlen, ez olyan, mint a szavakkal úgy vagyok, és gondolom sokan, hogy tudom a szót, de még nem nyílik ki igazán. Beszélgetésbe használom. Ez olyan, mint egy igazságot tudni, és hirtelen aztán ráébredni. Mert hiszen rengeteg igazságot tanulunk meg életünk során, el is fogadjuk őket esetleg, de ráébredni. Na most tulajdonképpen az én szótáram aszerint szaporodik, hogy egy-egy szó olyan pozícióba kerül, hogy ami nálam borzasztóan fontos, hogy milyen pozícióba kerül egy szó, hogy hirtelen úgy nézem a régit, mint valami vadonatújat, ami sokkal frissebb és elsődlegesebb, mintha egzotikumokat keresnék. Azt hiszem, egy francia költő szavával, meg kell tanulnunk vágyakozni azután, ami a miénk. Ez egy roppant hosszú utazás.
Nagyon kevés verset publikáltál erről, ismert vagy. Mondhatom,
hát nem is olyan kevés.
Aztán volt egy korszakod a 70-es évek elején, amikor magadhoz képest legalábbis ontottad a verseket. Érdekelne, hogy mikor írsz, illetve miért nem írsz, ha nem írsz?
Igen. Jó kemény kérdéseid vannak. De hát az igazság az, hogy először Vas István mondta nekem, hogy érdekes, te akkor írod a legjobb dolgokat, ha sokáig hallgattál. Sőt, ő azt mondta, hogy a legrutinosabbakat. És akkor kezd elfogyni. Ennek pontos pszichológiai magyarázatát én nem tudom. Egy tény, hogy boldog az, aki úton van. De van másfajta fölfuttató erő is, amikor az ember sakmatba szorítja magát. Szóval mindazt, amit idáig tudott, azt kétségbe vonja, és akkor megkérdezi, és most mi lesz? Akkor kénytelen, bizonyos értelemben talán fölülmúlni önmagát. Amit egy más, teljesen más formán én úgy mondtam, hogy amíg a tudós egyre többet akar tudni, az író újra és újra semmit se akar tudni. Tudnélik, ez az az út, hogy újra te elsődlegesen tudja kitapintani azt, amiről ír, tehát mondjuk a csecsemők szemével látni újra a világot, és ez az egyetlen módja, azt hiszem, hogy mindenfajta rutintól is megszabaduljon. Most valószínűleg a hallgatásaim ezért vannak. Én szigeteket írok, és közben van a
közben
tenger.
Ott a tenger.
Ott a tenger, igen.
Hát akkor most fordítjuk.
És az a legalábbis idáig nem várakoztam hiába, és mindig megjelent ez az új sziget, és talán ez a várakozás, vagy ami nem mesterséges, talán ez a várakozás tisztábban megmutatja, hogy tulajdonképpen, most ez paradoxonnak tűnik, és ellentmondásosnak, hogy az, amit sakmatba szorítottam magamban, az mit nélkülöz? Tehát, hogy milyen hiányok jelentkeznek benne, és mi az, amit ilyen hiányszerűen, tehát a hiánynak megfelelően tulajdonképpen már kerestem azokba az előző írásokba is, vagy periódusokban.
És akkor mi volt annak az oka, hogy mondom, 70-71-ben egyszer csak többet kezdtél, amikor mondjuk ez a tenger nem volt egy tenger, a szigetek között csak ilyen tenger szóval sűrűbben jelentek meg a versét. Szóval ennek a váltásnak mi volt akkor az oka?
Nézd, ez egy lass, ennek külső oka azt hiszem nem volt, ennek belső oka volt. Valahogy zavarni kezdett minden, ami ami nyilvánvalóan művészet vagy antiművészet. És tulajdonképpen ezek nagyon rövid vallomások. Szondáztam önmagamat, szondáztam a tudatalattimat, szondáztam, hogy hol vagyok, és ezeket jegyeztem föl. Szóval ezek ilyen gyors jegyzetek, hogy tulajdonképpen hol is tartok.
Gyújtsán nyugodtan. Mennyit szívsz egyébként egy nap?
Hát sajnos olyan 30-at.
És mindig is ennyi dohányoztál, vagy...
Mindig. Hát kezdetben nem, aztán nagyon sokat, és akkor abba hagytam egy fél évig a dohányzást.
Magadtól, vagy valaki rászorított, egy orvos?
Nem. Egyáltalán nem is gondoltam, mert akkoriban egyedül laktam, egyedül éltem, és a cigaretta volt az a barát, aki mindig ott volt velem, és egyáltalán nem gondoltam, hogy abba hagyom. És este lefeküdtem, és az volt az érzésem, hogy meg fogok halni rövidesen. És arra gondoltam, hogy úgy kell meghalnunk, ahogy megszülettünk. Tehát szennyezetlenül. És akkor reggeltől kezdve nem dohányoztam. És nem dohányoztam egy fél évig. És tulajdonképpen meg tudtam volna állni, mert akkor már egyáltalán nem kívántam a cigarettát. De úgy látszik, a szervezetemet nagyon, nagyon stigmatizált, átalakított az erős dohányzás, mert miután abba hagytam, állandóan szédültem. Könnyű, nagyon jól éreztem magamat, de szédültem. És egy fél év után gondoltam, most már elég erős vagyok, próbaképp elszívok egy cigarettát. Elszívtam egy cigarettát, és tovább szédültem. És bementem a szerkesztőségembe és a titkárnőnek, aki szintén a dohányzás és nem dohányzás közt hányódott, elmeséltem. És erről azt mondta, na egyet. És akkor lement és tizet elszívtam. És a szédülésem megszűnt, de együtt a megszűnt ezzel együtt az a frissesség is, ami kétségtelen, szóval a nem dohányzással jár.
Egyébként te ilyen fogadkozós vagy, szóval
nem.
Vannak dolgaid, azt mondod, hogy ne, ezt nem csinálmezett vagy.
Nem. Ez is, tudod, szóval nem tudnék mondjuk egy egészségcentrikus életet élni. Szóval én szerintem, ha lehet, hogy egy nap abba hagyom az dohányzást, de az következménye lesz valaminek. Szóval, hogy egy belső fölismerésnek, vagy magatartásnak, vagy... Szóval tudnék, ha az ember ilyen fakír módon abba hagyja, akkor menthetetlenül a egészségcentrikusan él legalább egy-két évet, és ezt a luxust én nem tudom megengedni magamnak.
Hát akkor úgy is. Térjünk vissza az előző témánkra egy pillanatra. A versírásról volt szó, most viszont prózát írsz.
Igen.
Tudom.
Igen.
Miért?
Na, ez az a hiány, ami már dolgozott az utolsó versei. Tudnélék, a lírában, persze ma már a líra és a próza közt sokszor nagyon nehéz meghúzni a válaszvonalat, amit bizonyos értelemben nagyon sajnálok, mert a regény az egyetlen igazi műfaj, egy kicsit talán a dráma is, aminek az anyaga az idő. Ez semmi egyéb művészet nem tudja kezelni, kézbe tartani, viszont a regénynek ez a fő motorja. Úgyhogy én sajnáltam azt, amikor a modern regény, a 20. századi regény a költészet fele kezdett közelíteni. A költészetben van valami angyali igény, hogy egy darabot csinálsz, ami tökélet. és azt aztán úgy szemlélheted, mint egy tárgyat. De a nagy regény írók mondatról mondatra meg tudtak halni. És én ezt nagyon felnőtt dolognak érzem. És nagyon szép dolognak. Na most, akárhogy az idő eleme engem annék, hogy Proust értelemben akarnék erről eszélni, hiányzott. Tudod, a versekben az mindent meg tudsz csinálni. Az időt igazából nem tudod. Az egy látszólagos idő. Az olyan, mintha Beethoven szonátája 20 percig tart. Ez egy álidő, egy pseudoidő. Nem a műnek az ideje. A prózánál viszont az idő olyan gyönyörű mozdulatokra képes, és mindenfajta angelizmus nélkül, szóval mindenfajta narcisszizmus nélkül, ezekről akarok leszokni. Egyáltalán az, hogy én, ez újabban rettenetesen zavar engem, én azt gondolom, én azt mondom, jó, mondom, mert hát, de lesz is azt mondanám, hogy az ember azt gondolja, az ember azt mondja. Tudod? Na most ezek a dolgok kezdtek izgatni. A prózában az én is elveszti, sokkal inkább elveszti a szerepét, mint a lírában. És a másik, hogy fantasztikus módon a legszebb dolgok, ahol súlyt kap egy írás, az az időnek az érintése. Azok a finom metamorfózisok, amiket az idő, csak az idő tud kikeverni. Na, de hát most ez borzasztóan izgat. Nem volt elhatározott szándékom, de mondom, bizonyos értelemben az utolsó verseim mégiscsak előkészítették ezt a valamit. Úgyhogy mégis logikusnak tartom.
És mi az, amit vagy dolgozol?
Hát te, egy regényen, amiben elakadtam, nem baj, amit én nagy sebességgel kezdtem írni, én magamban úgy hívtam, hogy vertikális regény. A címe lehet, hogy nem ez lesz, de belső használatra ezt én megtartom, önéletrajzaim. Na most itt azt sem, tudni, a modern regény viszont joggal akar kitérni a pszichológia és egyfajta történés elől. Igen, de ha ezen kerül kitér, akkor vészesen közeledik a lírához. Egy lírai text, vagy egy prózai text, egy prózaírói text alig-alig különbözik egymástól. Hiszen prózaverset is lehet írni, de ott nincs jelen például ez az idő. Na most, ebbe a vertikális regénybe én úgy gondolom, hogy legalább 40 féle ember lennék.
De mind te lennél?
Mind én lennék. Itt lennék 8 éves kislány, nem tudom, szóval minden, grand kapitány, amit akarsz. Na most, a lineáris legény az nagyon nehezen, vagy rettenetes intellektuális áttételekkel tudja csak megkerülni a történést és a pszichológiát. A vertikális regény, amit, ahogy én nevezem, tehát egy-egy ilyen önéletrajz, olyan, mint az erdő egy-egy fája. Ha szigorúan veszem, csak fák vannak. Annak ellenére, hogy a fáknak van egy együttélés, egy szimbiózisa, ugye az erdőben, de az egy másodlagos egység. Eltörpül amellett, ami egy fáj. Most én fákat akarok írni. Most ettől a történés, tehát ez a meredek, vertikális történés annyira gyors, hogy a pszichológia nem léphet be. Egyedül a sors. Viszont történés is van benne, iszonyan felsülítve. Na most marad lineáris, tehát vízszintes szinten, mégis reménykedem abban, hogy egy erdő életéhez hasonló valamit kikerekedik majd. De hát ebben most mondom, elakadtam, és megírtam belőle 3 fejezetet nagyon nagy gyorsasággal, de hát most elakadtam benne.
Hát ha már az önéletrajzainál tartunk, akkor valóban egy kicsit az önéletrajzodra menjünk vissza. Én tudom, ez tényleg így is van, hogy egy ember 10 éves korára, sőt sokkal előbb már készen van. Nagyon meghatározza az embert a gyerekkora.
Igen.
Neked milyen volt a gyerekkorod? Hol éltél? Hogy éltél?
Hát igen. Na most várjál. Itt egy kicsit polemizálnék, azért teljesen nem határozza meg, csomó dolog nyitva marad.
Nyilvánvalóan.
Szóval,
komoly
tényező, ez kétségtelen. Most én egy nagyon rendhagyó környezetben éltem. A nagynéném apáca főnöknő volt, sőt rendalapító egyik nagynéném. Na most... ők megkapták, ha jól tudom, mert minden konkrét és exakt, én nagyon bizonytalan vagyok, Gróf Károly egyik vadászkastélyát Rákosszentmihályon. Egyszerű apácák voltak. Tehát ez olyan kis kastély volt, nagy parkkal, és megkapták a javítós lányok felügyeletét, akik hát csavargó lányok voltak, de javarészt ugyanakkor fiatal prostituáltak. Na hát én mindenről nem tudtam, de tudod, ezek mind körülvettek, az apácák is, a lányok is, a maguk gazdátlanná vált szeretetével, úgyhogy ez olyan, elég olyan Schumanni, olyan, mint a Schumann zenéje olyan volt, hogy azok 37-3, tudod, ilyen fokú láz volt mindig jelen, és itt alakultak ki a vonzalmaim, hiszen egy helyen írtam is, hogy azóta is egy kinőtt ruha zavarba ejt, és ismeretlen vonzalmakba sodor. No, mert ezek a lányok ugye olyan ruhába jártak, amit éppen kaptak. Ugye?
Biztos vagyok benne, hogy az önéletrajzaimban te leszel apáca is, meg leszel prostituált. Nem?
Nem tudom, nem merek elébe vágni. Nem merek elébe vágni, mert megjártam, három fejezetet megírtam, a negyedik fejezetet egy álomnak szántam, de belül annyira kidolgoztam, hogy tulajdonképpen már csak le kellett volna írnom. De ez nem megy. Szóval félig szabad csak valamit végig gondolni egy írónak, és akkor meg kell állnia. Tudnilik, ha nem, akkor lefogalmazások születnek, esetleg nagyon finomak, nagyon érzékenyek, stb. De az az érzésem, hogy egy írás, minden írásnak valahol a papíron kell keletkeznie. Szóval a keletkezésnek benne kell lennie. Úgyhogy azért én többet nem merek erről mondani, talán ez is sok.
Nem is firtatom többet. De a másik már nem gyerekfejjel megélt nagy élményet, hát nem tudom, hogy jó szó itt az élményet, a háború volt. Az mindenki tudja, aki olvassa a versét, hogy ez rád nagy hatással volt. A válogatott verseidben, műveidben van itt egy arszpoetika helyett írtál egy négy oldalt, és ott azt írod, hogy egyéni elkötelezettségemhez a döntő érvet minden bizonnyal nemzedékemnek épp legáltalánosabb élménye az elmúlt világháború szolgáltatta. Igaz, a frontok azóta elnémultak, a háború véget ért, a koncentrációs táborok bezárták kapuikat. Hitem szerint azonban éppen végérvényesen beállott csönd jelenti ma a legfőbb realitás közöttünk. Ezt az utolsó mondatot, ha egy kicsit megmagyaráznád, hogy miért ez a csönd a realitás?
Tudnék, az az érzésem, hogy mindaz, amit elmondtunk ezekről a dolgokról, idáig elmondtunk, az még mindig a felszínen tapogatódzik, beleértve saját magamat. És olyan ez, mint egy jéghegy. Szóval a látható részét, vagy a kitapintható részét mondjuk megírtuk, a mély rétegeit nem. Azon kívül egy ilyenfajta megrendülés lassan fedi föl magát. Ez egy túlsúlyos dolog volt. Lassan fedi föl magát, akár egy remek mű. Szóval még rengeteg üzenetet nem tudunk erről. Roppant érdekes, ezt Oden tette szóval egy nemzetközi konferencián, hogy ezekről a táborokról a kint lévők kitűnőeket írtak, bizonyan nem ismerte Radnóti verseit. De hát fogadjuk el ezt, és a táboron belül nem született kultúra. Nem születtek művek. Na most ez borzasztó igazságtalan, ez kétségtelen. De én azt hiszem, hogy ilyen üzenet formájában és a tökéletesség önzetlenség fokán. Mert azt, amit én itt nagy csönnek nevezek, az egy nagyon nagy elismerés. Szóval az azt jelenti, hogy ott kell hallgatózni. Az az érzésem, hogy azok, akik onnan üzennek, számos üzenetükkel egyenlőre még tartózkodnak, még nem tudják átadni. És ugyanakkor nekik mindegy. Ugye előbb beszéltem, hogy legszívesen azt mondom, az ember azt gondolja, stb. Ő nekik tökéletesen mindegy, hogy ki írja meg azokat. Nem ők. Azt majd lassan a világ. Tehát ennyit jelentett nálam, mondjuk a csönd.
Ismét rólad lesz szó. Radnóti Sándor egy 3 évvel ezelőtt megjelent tanulmányában azt vizsgálja sok más egyéb mellett, hogy te vallásos vagy-e, vagy istenkereső. Aztán arra a következtetésre jut, hogy szenvedő misztikus. Ez is egyébként a tanulmány címe.
Igen.
Egyetértesz ezzel a következtetéssel?
Hát nézd, azért, ha ezt szó szerint veszem, ugye, ő érdekes módon ez a szenvedő misztikus, és főként a misztikus, ő ezt irodalmi értelemben használja. Úgyhogy itt azért nem szabad összekeverni a frontokat. Valahogy, és ez összefügg érdekes módon a úgynevezett nyelvi szegénységemmel. Van egy, tudod, szóval én mindig iszonyú élesen érzem, hogy az egész univerzum egy alapvető egység. Tehát, hogy köztem is egy kő között van különbség, de távolról sem olyan döntő, ahogy az kívülről látszik. Na most szemlélődése vagy kontemplációval tulajdonképpen be lehet hatolni egy kőbe. És ha... De most engem mindig az érdekelt, és észrevettem, hogy például X-en leírják, hogy fa. De ha előtte nem hatoltak be abba a fába, amiről leírták azt, hogy fa, akkor az meghal a papíron. Az egy szó. Ha behatoltak, akkor nagy ereje van. Na most nekem az az érzésem, hogy Radnóti tulajdonképpen valami ilyesmiről beszél, tehát tulajdonképpen egy esztétikai kontempláció, vagy átélés, vagy átlényegülés eredményéről, amit analízissel nem lehet kimutatni. Tudod, nem véletlen, hogy például a magyar irodalomban is azokat a sorokat szeretem a legjobban, amik elemezhetetlenek. Mert akkor csak arról lehet szó, hogy aki ezt leírta, az valami olyan mélységesen elmerült és egyé vált azzal, amit leírt, különben ez Hölderlin titka is. Mert nézd, József Attilának az a csodálatos sor, hogy 36 fokos lázban égek mindig, annak ellenére, hogy csodálatos és teli találat, még elemezhető. De mit elemzel Vörös Marti előszó című versében, nek első mondatán? Midőn ezt írtam, tiszta volt az ég. Mitől ilyen tragikus? Szóval ez nyilván az átélésnek valami olyan foka, ami kiégeti a papírt. Ami nem válik analizálható teljesítményé.
Még idézni fogok valakit, most nem a Radnótit, hanem az Angliában megjelent egy kötetet, és annak a fordítóját, aki a kötet elé egy előszót írt, a Jotun Ted Hughes, igen, ugye őt úgy hívják, azt írja, hogy a versek kétségtelenül mind részei a könyörgésnek Istenhez, de ez az Isten, mintha nem létezne, írja.
Igen.
Ezek után szeretném megkérdezni, hogy a számodra van hát Isten, vagy nincs?
Nagyon van. De újra nem tudok jobbat mondani, amit egyszer Simone Weil csodálatos mondattánál, hogy a világ van rossz és irreális. Isten nincs, jó és reális. A másik perdöntő mondat, amit itt találtam, az a Rilke azt mondja, rettetes, hogy a tényektől sose jutunk el a valóságig. Most ezt valamennyien érezzük, hogy tények közt élünk, amik többé-kevésbé közvetítik a valóságot. Ha ez nem lenne, akkor mi értelme lett volna annak, hogy Gólya portrékat fessen? Mi értelme lett volna annak, hogy Van Gogh megfesse a cipőit? Hát azok, mint tények, valódibbak voltak, mint az, ami a vászonra került. A tények mögötti valóságot kereste. Szóval számomra Isten a tények mögötti valóság. Tökéletesen tartózkodó, tökéletesen csendes, tulajdonképpen semmi fegyvere nincsen. Csak jó és valódi.
Visszaugrok ismét időben. Olvastam Németh László volt a jó barátságban. Igen. Voltál, olvastam egy kis cikkét. Igen. Rólad. Fölidézi, azt hiszem 46-ot vagy 47-et, igen, Vásárhely.
Igen.
Ott tartozott egy hónapig már, vagy később volt ez? 50 táján.
Igen.
És ő leírja azt, hogy keresed neked lakást.
Igen.
És akkor elvitt valami tanítványához, aki ott teregetett a kertben, egy ropogós kislány volt, egy nagyon helyes, élénkszemű kislány. És volt még egy lehetőség, hogy mellette egy idős hölgy, aki szintén idős lányával ott éltek, egy ilyen zsalugáteres, csöndes, ilyen, inkább ilyen szomorú házban, és te oda menekültél, te nem a lányos házba mentél, hanem oda mentél. Akkor leírja, hogy még egy módon be akar cserkészni, ki akar zökkenteni téged, igen, az életformádból, hogy elvitt a strandra, hogy úszott,
igen,
és te nyakig begombolhoz álltál a tűző napon, és nézted az úszókat. Na, jól érezted magad, mondja, csak éppen nem azt csináltad, amit minden ember úgy csinál.
Igen.
Mindezről jutott eszembe, hogy próbáltak-e már téged az életed folyamán megváltoztatni valaki, vagy valakik, vagy saját magad próbáltad-e megváltoztatni. Egyszerűen gondoltál-e például egy másfajta életmódra, egy úgynevezett polgári életmódra, gyerekek, feleség, egyáltalán voltál nős?
Hogyne. Voltam egy nagyon rövid ideig. Sőt, ez nekem nagy ambícióm volt, de hát nem sikerült. Ha sikerülne, az majdnem azt mondanám, az majdnem a sorsom befejezésének tekinteném. Tudod? Már a magánéletem befejezésének. Hogy az életforma, az ember önmagát rettetes rosszul látja kívülről. Én nem tudom, hát mit értesz polgári életformán, hogy...
Kérlek szépen, zavarba ejtesz. Tulajdonképpen azzal, hogy van egy munkahelyed, oda bejársz, vár otthon a feleség, hazamész, gyerekekkel gondjaid vannak, pucolod a trabantodat.
Igen.
Mit tudom én ehhez hasonló, vágysz egy kis balatonparti faházikóra. Meg is szerzett, ha tudod, vagy nem.
Igen.
Hát erre. Erre. Úgy is mondhatnám, egy rendezett életre. Ami nem biztos, hogy jó vagy nem jó, ezt most nem akarom minősíteni.
Igen, igen.
Mert te itt ülsz, ebben a cellaszerű szobában, ez nagyon kis szoba, kipárnázva könyvekkel, és néhány képpel, saját fotóddal, gyerekrajzokkal, mint egy szerzetes. Egyedül itt a város közepén. Valaki azt mondta nekem, hogy Pilinszke magányosság bajnoka.
Nem, nekem nagyon sok barátom van például, és nekem nagyon is erős érzelmi életem volt egész életemben. Azt hiszem, hogy az érzelmeim intenzitása akadályozott meg. Tudod, hogy ez is lehet.
Sosem gondoltál arra, hogy valahova elköltöző, valahova a világ végre. Mondjuk veszel egy parasztházat.
Gondoltam, de aztán letettem róla, mert azért annyi pénzem sose volt, és azt hiszem, hogy teljesen egyedül azért nem tudnék élni, és az, hogy én rossz szerzetes lettem volna, bár én mindig szökött szerzetesnek is érzem egy kicsit magamat. De hát erről borzasztó nehéz beszélnem.
Hát akkor arról talán könnyebb beszélned, hogy hát hogyan élsz, miből élsz.
Igen. Hát nézd, én tudod, hogy az új ember munkatársa vagyok, ott fix fizetésem van, cikkeket írok, azon kívül a könyveimmel most már lemezek vannak, meg nem tudom mi, tudod, úgyhogy bizonyos értelemben többet keresek, mint valaha ismertem remélni. Én azt hittem, ifjúságom, amikor a költőkre az, hogy éhen hal, őrültek házába végzi, stb. Úgyhogy nagyon meg voltam hatódva, amikor már el tudtam tartani magamat, és most már ott vagyok, hogy mondjuk még segíteni is tudok másokat. És ez nekem nagyon jó.
Te 57 éves vagy.
Igen.
Sok mindent elértél az életbe. Nem tudom, hogy úgy érzed, de sok mindent elértél az életben.
Igen.
Fontos-e számodra a siker? Pontosabban, mi számodra a siker? Hogy megtapsolnak egy előadó esten, vagy hogy megjelenik valamelyik kötetet külföldön, vagy hogy tanulmányokat írnak rólad, vagy hogy megválasztanak a Bajor Szépművészeti Akadémia tagjának?
Most úgy tűnik, hogy ez, hogy talán nem, hogy ez, hogy ezek a dolgok egyre jobban eltávolodnak tőlem. Ez nyilvánvaló, hogy örülök, hogy publikálnak. Ez egy természetes igény. De előbb mondtam, hogy tulajdonképpen egy nagyon absztrakt valami, mert alig-alig érzem. A nagy örömöm a barátaim. A barátságban én mindig szerencsés voltam. Az mondjuk a legreálisabb számomra. Boldoggá tesz, nem is boldoggá, hanem elcsodálkozom azon, hogy bizonyos dolgokat a fiatalok mennyire felismernek az írásaimban. Nekik ma már ez nem nehéz ezeket úgy, ahogy helyére tenni. És amikor én azt hittem, hogy megmarad az én, hogy az én titkomnak és egy ilyen színfalak mögötti erőfeszítésemnek. Ez talán boldoggá tesz. Ez talán boldoggá tesz. Ez a kontaktus.
És annak örülsz, amikor utazom, mert tudom, hogy elég sokat jártál külföldön.
Igen.
Hogyan oldottad meg, hogy ennyit mentél? Ki hívott, vagy ki küldött? Mert sok helyet jártál. New Yorktól, Párizsig,
igen.
És nem igen. Tudom, mettől meddig.
Igen. Hát sokat hívtak. Elég sokat hívtak. Volt egy idő, hogy azt hittem, hogy sose fogok utazni. És hát ez nagyon jó volt, bár azért fárasztó utazni, de nagyon szép emlék. Egy-két nagyon szép emlékem van az utazásaimmal kapcsolatban is. Újra barátok, ugye? Például a 76-os angliai utam, amit együtt töltöttem a fordítómmal, Tetiusszal, hát egyik legjelentősebb angol költő, a Sylvia Plassnak volt a férje, az Emily Bronte ház közelében született. De tulajdonképpen az utazásaimban is ez a barátság érdekel. Szóval a kialakuló barátságok. Azok tesznek mindig boldoggá. Mert tudod, élben nem, ez lehet, hogy egy eretnek dolog, hogy hát egy a Mont Blanc szépnek látni, hát az nem kell különös. De hogy egy véres köpést is szépnek lássak. Szóval az embernek a szemeit tulajdonképpen mindegy, hogy mi edzi. Mert végül mindenben meg kell találni az ábrázolandót. A művészetben nincs szép és nincs csúnya. Ilyen értelemben. vagy minden szép. És ez egy arra mutat, hogy, hogy keressük azt, azt az egységet, ami különben szét van szakítva. Akkor csak szép tájakra mennek emberek. Nézd, gondolj például egy olyasmire, hogy az ember a Rivieráról megérkezik Magyarországra. És akkor egyszerre érzi, hogy a szürke akácok, poros akácok nagyon szép. Egészen más módon. Tudod?
Nem tudok rá jó jelzőt találni. A versmondásodra gondolok, hogy szépen mondod, szépen szavalsz, vagy jól, vagy felemelően, hanem szóval fantasztikus hatással volt rám, amikor először hallottam. És aztán nem vagyok egyedül, sőt, biztos vagyok ebben. Most te csak a saját versédet szoktad mondani, vagy esetleg baráti társaságban másét is?
Baráti társaság, főként ifjúságomban sokkal jobban mondtam mások verseit, mint a saját verseimet. Tudom? De például nagyon szerettem épp az előbb mondott Vörös Marti előszavát. Hát felolvasni. Akkoriban még az volt, hogy összegyűltünk költők, Nemes Nagy Ágnes, Tálnoki, Ottlik. Hosszú irodalmi beszélgetéseket folytattunk, és verseket olvastunk. És akkor mindig az előszót felolvastam. A saját verseimet valahogy sokkal kritikusabban nézem, és elidegenültebben. Tudod? Szóval a mások verseiben valahogy jobban ki tudok nyújtózni. De mondom, ez érthető, mert nem vagyok előadó művész, tehát ezt abba hagytam. Ugye, és most már nem járunk össze úgy, hogy verseket olvassunk egymásnak. Ugye, hát ez elmaradt, úgyhogy már másnak a versét. A Törőcsik Mariéknál mondtam el, azt hiszem, egy vagy két évvel ezelőtt a utoljára. Nem, fél évvel ezelőtt az előszót. Mondtam, ha most akarnak valamit, amiről nem tudják, hogy milyen gyönyörű, az előszót elolvasom.
Én voltam egyszer egy előadó este, de azt hiszem a Fészekben volt.
Igen.
A nagyon nagy sikered volt. Nagyon nagy sikered volt, nagy tapsok. Most erről a sikerről beszélgettünk. Amikor egy versed után megtapsoltak, és itt ott sápatan álltál fönn, átszellemült arccal, és kicsit zavarban, és kicsit örömmel,
igen,
akkor te tulajdonképpen annak örültél, hogy vagy a tapsból azt érezted, hogy téged most, mint előadót szavolnak meg, tapsolnak meg, vagy a verseit tetszettek ennyire?
Te, én azt hiszem, hát, hogy az ember miért hagy abba egy verset? Miért érzi, hogy befejezte? Mert valami megjelenik, ami számára evidens. És akkor a vers be van fejezve. Ahhoz nem lehet hozzáragasztani, hozzátenni. A dolog ott van. Na most az volt az érzésem, hogy hát akkor ott talán mindkettőnek szólt. Az volt az érzésem, hogy a közönség megérezte, hogy ezek a versek evidensek. Evidensek. Na most elképzelhető egy olyan előadásmód, ami ezt az evidenciát beárnyékolja és lefedi.
Aztán még van 5-6 percünk. Nagyon hálás lennék neked, hogyha amiről itt most beszéltünk, a versmondásról, meg hát a verseidről természetesen, most mondanál egy versedet, amelyeket akarod. Megtennéd?
Jó. Hát akkor neki megyek ennek az apokrifnak. amit nagyon nehéz elmondani. Tudnélik, nem tudom, milyen belső törvénynek engedve, én ezt a verset úgy írtam, ahogy egy diszkoszvető forgatja a diszkoszát, de soha nem hajítja el. Szóval nem engedik kiröpülni. És a karja már majd kiszakad, de még fogja a diszkoszt, és forog vele. És gyorsítja. És súlyosítja. Tehát ez egy alapvetően bezárt vers. Ezért nehéz elmondani. Mert sose tud, nem tud kifuttatni. Nem tud kifuttatni. Ez befele tendál, ha akarod, bereked. Megreked önmagában. De hát apokrif. Mert elhagyatnak akkor mindenek. Külön kerül az egekké, s örökre, a világvégi esett földekké, s megint külön a kutyaulak csöndje, a levegőben menekvő madárhad, és látni fogjuk a kelő napot, mint tébolyult pupilla néma és, mint figyelő vadállat, oly nyugodt, de virrasztván a számkivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka, hányódom én, mint ezer levelével, és szólok én, mint éjidőn a fa. Ismeritek az évek vonulását, az évekét a gyűrött földeken, és értitek a mulandóság ráncát, ismeritek törődött készfejem, és tudjátok nevét az árvasságnak, és tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös, sötétet hasat patákon, hártyás lábakon. Az éjszakát, a hideget, a gödröt, a rézsut forduló fegyenc fejet. Ismeritek a dermet vájukat, a mélyvilági kint ismeritek? Feljött a nap, vesszőnyi fák sötéten a haragos ég infravörösében. Így indulok, szemközt a pusztulással egy ember lépked hangtalan. Nincs semmije, árnyéka van, meg botja van, meg rabruhája van. Ezért tanultam járni. Ezekért a kései, keserű léptekért. S majd este lesz, és rám kövül sarával az éjszaka, s én húnyt pillák alatt őrzöm tovább e vonulást, e lázas fácskákat, s ágacskáikat. Levelenként a forró kicsi erdőt, valamikor a paradicsom állt itt. Félálomban újuló fájdalom hallani óriási fájt. Haza akarta, hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában. Irtóztató árnyam az udvaron, törődött csönd, öregszülők a házban, s már jönnek is, már hívnak is, szegények már sírnak is, ölelnek botladozva. Visszafogad az ősi rend, kikönyöklök a szeles csillagokra. Csak most az egyszer szólhatnék veled, kit úgy szerettem. Év az évre. De nem lankadtam mondani, mit kisgyerek sír deszkarésbe, a már-már elfújó reményt, hogy megjövök és megtalállak. Torkomban lüktet közeled, riadt vagyok, mint egy vadállat. Szavaidat, az emberi beszédet én nem beszélem. Élnek madarak, kik szívszakadva menekülnek mostan az ég alatt, a tüzes ég alatt, izzó mezőbe tűzdelt árva léccek és mozdulatlan égő ketrecek. Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyelvedet. Hazátlanabb az én szavam a szónál. Nincs is szavam. Iszonyú terhe omlik alá a levegőn, hangokat ad egy torony teste, sehol se vagy. Mi üres a világ, egy kerti szék, egy kinfelett nyugágy, éles övek közt árnyékon csörömpöl. Fáradt vagyok. Kimeredek a földből. Látja Isten, hogy állok a napon. Látja árnyam kövön és kerítésen. Lélegzet nélkül látja állani árnyékomat a levegőtlen présben. Akkora én már, mint a kő vagyok. Ezer redő, halott rovátka rajza, egy jó tenyérnyi törmelék akkorra már a teremtmények arca. És könyv helyett az arcokon a ráncok. Csorog alá, csorog az üres árok.
Köszönöm.
Elhangzott kettesben. Pilinszky Jánossal Szilágyi János beszélgetett. Apokrif című versét a költő adta elő. A hangfelvétel 1978-ban készült, és legutóbb 2011. április 23-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nyolc évszázad magyar költészete. Sorozatszerkesztő Papp Gábor Zsigmond.
Köszöntöm a hallgatókat! Sorozatunk mai adásában Pilinszky János Apokrif című nagyszabású versét elemezzük Lator László költőműfordító segítségével.
Apokrif. Mert elhagyatnak akkor mindenek. Külön kerül az egeké, s örökre a világ végi esett földeké, s megint külön a kutya ólak csöndje. A levegőben menekvő madárhad, és látni fogjuk a kelő napot, mint tébolyult pupilla néma, és mint figyelő vadállat oly nyugodt.
Úgy kezdődik ez a vers, mint ahogy a Bibliában az apokalipszis leírások. Pilinszky versének azonban nem az a címe, hogy apokalipszis, hanem az, hogy apokrif. Az apokrif azt jelenti, hogy nem szentesített bibliai írás. Vagyis vannak az elfogadott, a tridenti zsinat által elfogadott biblia szövegeken kívül úgynevezett nem hiteles apokrif írásuk. Pilinszky ilyennek akarja ezt a verset mondani. De az egész hangvétele az nyilvánvalóan biblikus. Biblikus a látásmódjában, biblikus a világ vége elképzelésében, biblikus az érzéseiben, az erkölcsében, a bűntudatában, és a nyelvében is. Ugye ahogy kezdődik ez a vers, hogy mert elhagyatnak akkor mindenek, ez a merttel való kezdés, ez olyan, mintha ezelőtt egy hosszú történet futna, és a Pilinszky versében ebből a hosszú, mondjuk, hogy végtelen emberi történetből világosodna meg most egy rész, egy tragikus feszültséggel terhes rész. Ez a vers eleje, a vers kezdete, ez egy biblikus látomás, leírás, vagyis nem Pilinszky beszél benne, hanem Pilinszky csak lát valamit, amiről számot ad. Ez a 20. század egyik fontos felfedezése, a 20. század rájött, hogy nem érzelmeket akar a versbe beletenni, nem vallani akar, hanem áttételesen, személytelenül, tárgyiasan akar írni a világról. De Pilinszkynél ez sem ilyen egyszerű, mert a következő részben hirtelen átvált első személyre.
De virrasztván a számkivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka, hányódom én, mint ezer levelével, és szólok én, mint éjidőn a fa. Ismeritek az évek vonulását, az évekét a gyűrött földeken, és értitek a mulandóság ráncát. Ismeritek törődött kézfejem, és tudjátok nevét az árvaságnak. És tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös sötétett hasat patákon, hártyás lábakon. Az éjszakát, a hideget, a gödröt, a rézsút forduló fegyencfejet. Ismeritek a dermet vájukat, a mély világi kínt. Ismeritek? Feljött a nap. Vesszőnyi fák sötéten, a haragos ég infravörösében.
Megjelenik ebben az első személyes vallomásban egy mitikus motívum, ez a fa. Ez az a fa, amelyik egyszer csak megszólal. Ugye nem kell mondanom, hogy a népmeséktől kezdve valamennyi mitológia tele van a fa ilyen vagy olyan jelentésű képével, mondjuk az életfa. És itt pedig jön egy furcsa rész a versben, egy olyan rész, amelyikben Pilinszky egyszerre mondja el az emberiség, sőt nem csak az emberiség, hanem az élőlények történetét és a maga történetét, ha úgy tetszik, az egyetemes létezés, az élőbe oltott fájdalom szakasza ez. Benne van a Rézsút forduló fegyencfej, ez a 20. századi történelem, félreérthetetlenül utal rá a kivégzésekre, a koncentrációs táborokba. Ez a történelem. De benne van az is, hogy és tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös, sötétet, hasadt patákon, hártyás lábakon, ez pedig az egész biológiai lét fájdalma, vagyis az ősállatok jelennek meg előttünk, akik ugyanúgy be vannak ott a fájdalommal, mint hogy Pilinszky vagy bármelyik kreatúra a 20. században, és azon kívül pedig a Pilinszky törődött készfeje is benne van a versben, vagyis a személyes és a közös fájdalom a személyes és a személytelen hangján egyszerre szólal meg.
Így indulok, szemközt a pusztulással, egy ember lépked hangtalan. Nincs semmije, árnyéka van, meg botja van, meg rabruhája van. Ezért tanultam járni, ezekért a kései keserű léptekért, és majd este lesz, és rám kövül sarával az éjszaka, és én húnyt pillák alatt őrzöm tovább bevonulást, e lázas fácskákat s ágacskáikat, levelenként a forró kicsi erdőt, valamikor a paradicsom állt itt, fél álomban újuló fájdalom, hallani óriási fájt. Haza akartam, hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában. Irtóztató árnyam az udvaron, törődött csönd, öregszülők a házban, s már jönnek is, már hívnak is, szegények már sírnak is, ölelnek botladozó. Visszafogad az ősi rend, kikönyöklök a szeles csillagokra.
Leír Pilinszky egy olyan jelenetet, mintha halott szüleivel találkozna. De ez a találkozás noha nagyon intim, és itt a vers hirtelen megtelik valami furcsa gyöngétséggel. Majdnem azt mondhatnám, hogy valami idilli derűvel, holott az embernek az első érzése az, hogy az egész vers biblikusan komor, ahogy egy apokalipszishez illik. És egyszer csak itt van egy olyan kis ház valahol a világon, vagy talán a világ végén, ahol az öreg szülők kitipegnek Pilinszky elé. Ez a ház természetesen a túlvilágon van, de még az is, hogy kikönyöklök a szeles csillagokra, ebbe is van valami intim, valami meghittség. Ez az egyik. Természetesen emögött a kép mögött, ahogy Pilinszky találkozik a túlvilágon majd a szüleivel, benne van a tékozló fiú bibliai története, vagyis ez se egyértelmű kép. De van egy másik személy is, akit megszólít a versben, csak most az egyszer szólhatnék veled, kit úgy szerettem.
Csak most az egyszer szólhatnék veled, kit úgy szerettem. Év az évre, de nem lankadtam mondani, mit kisgyerek sír deszkarésbe. A már-már elfúló reményt, hogy megjövök és megtalállak. Torkomban lüktet közeled. Riadt vagyok, mint egy vadállat. Szavaidat, az emberi beszédet én nem beszélem. Élnek madarak, kik szívszakadva menekülnek mostan az ég alatt, a tüzes ég alatt. Izzó mezőbe tűzdelt árva lécek, és mozdulatlan égő ketrecek. Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyelvedet. Hazátlanabb az én szavam a szónál. Nincs is szavam.
A versben egy olyan pillanat, amikor valakiből már-már a testi érzetek közvetlenségével tör ki a valaki utáni vágyakozás, a találkozás vágya. Én azt hiszem, hogy nem fontos, hogy megmagyarázzuk, hogy kivel akar Pilinszky találkozni. Én ezt a részletet természetesen szerelmi vallomásnak tekintem. De mondhatjuk azt is, hogy Jézushoz beszél benne a költő, vagy bárkihez, egy emberhez, egy másik kreatúrához, aki ebben a világ végében ott lehet vele együtt, és visszahozza ebbe a szervetlen világba az életet. Mindenképpen egy megindult pillanata ez a versnek. Na most hadd mondjam még azt, hogy ez a kisgyerek sír deszkarésbe, ebbe talán a saját gyerekkora, de talán bármelyik gyerek gyerekkora benne van, aki árván, társtalanul a falnak vagy a palánknak fordul, és ott mondja el a fájdalmát.
Iszonyú terhe omlik alá a levegőn, hangokat ad egy torony teste. Sehol se vagy. Mi üres a világ? Egy kerti szék, egy kinfelett nyugágy. Éles kövek közt árnyékom csörömpöl. Fáradt vagyok. Kimeredek a földből. Látja Isten, hogy állok a napon. Látja árnyam kövön és kerítésen. Lélegzet nélkül látja állani árnyékomat a levegőtlen présben. Akkorra én már, mint a kő vagyok, halott redő, ezer rovátka rajza, egy jó tenyérnyi törmelék, akkorra már a teremtmények arca. És könny helyett az arcokon a ráncok csorog alá, csorog az üres árok.
Ez az apokalipszisnek a betetőzése. Egy olyan önmaga pusztulásáról szóló képpel fejeződik be, amelyik nagyon hétköznapi, mert ez, hogy egy kertiszék, egy kínfelett nyugágy, ezek a köznapi apokalipszis kallódó tárgyai. De egyszer, mint szörnyűek is, mert hiszen éppen olyan iszonyú egy elhagyott, emberalkotta, ember használta tárgy, mint a vesszőnyi fák a haragos ég infravörösében. Az utolsó rész az pedig az a beteljesült pusztulás, amikor már csak az Isten látja Pilinszkyt, látja Isten, hogy állok a napon. Ez az a katatón pillanat, Pilinszky kedves szava, ez a teljes bénaság, a mozdulatlanság, a cselekvés képtelenség, és maga is visszatér, úgy látja magát a vers végén, a szervetlen világba. Jön ez a félelmetes kép, hogy iszonyú terhe omlik alá a levegőn, hangokat ad egy torony teste. Ez a torony természetesen gazdátlan torony. Nem lakik már benne Isten, és nem jár már bele ember. Hangokat ad, mint a reflexek még a halál előtti pillanatokban, de már az eszméleten túl. Ez már a világ és a Pilinszky vége a versben. Később Pilinszky elmondta, hogy írt ezt a verset, a vers keletkezési körülményeiről beszélt, és ez nagyon jellemző arra, hogy hogyan ír a költő, vagy mondjuk úgy, hogy ír Pilinszky. Pilinszky nem azt mondta, hogy egyszer csak azt gondoltam, hogy megírom a világ vége látomásomat. Nem azt mondta, hogy egy biblikus vers képzett meg bennem. Nem azt mondta, hogy egy versbe össze akarom foglalni a magam sorsát, az emberiség sorsát, a 20. század történelmét, és mondjuk, hogy az egész biológiai létezés fáj, hanem azt mondta, hogy az volt az érzésem, hogy körbe forgok. Két héten keresztül egyre gyorsabban forgok, mint a diszkoszvető, és nem akarom elengedni a diszkoszt, a verset, mert noha már nagyon súlyos, még mindig nem elég súlyos, hogy kirepülhessen.
Mit lehet tudni Pilinszky János életének arról a korszakáról, amelyben ez a vers született?
Ez a magyar történelem és Pilinszky élettörténetének természetesen egyik legsötétebb szakasza volt. Pilinszky, aki már a Magyar Csillagban megkezdte költői pályáját, és 1945 után a magyar líra egyik legnagyobb ígéretének számított, akkora elhallgatott, illetve elhallgattatták. Ha jól emlékszem, akkoriban éppen korrektorként dolgozott a Szépirodalmi Könyvkiadónál, és alkalmi munkákból tartotta fenn magát. Nagyon sokat járt kirándulni meglepő módon, és én is emlékszem rá, hogy abban az időben Pilinszky olyan volt, mint egy korduló barát, mint egy ferences szerzetes. Volt benne valami megválthatatlan árvaság és elvadultság. Volt egy ilyen nagy bakancsa, egy világháborús viharkabátja, és a szikkadt, csontos arcát az égre tartva ment ezeken a kirándulásokon, olyan átszellemült és rajongó volt, elragadtatott volt az egész arckifejezés és az egész figurája, amilyen a költészete, amilyen az akkoriban írott verseinek az a Pilinszky alakja, akit el tudunk képzelni. Pilinszkynek olyan tapasztalatokban volt része, amik ezt a talán alkatánál fogva benne lappangó szorongást, szorongásos gyermeklelket valamiképpen feltöltötték a 20. századi történelemben. Pilinszkyt behívták katonának, és akkor a hadsereggel együtt kivitték Németországba. Közelről látta a koncentrációs táborokat, de ha nem látta volna, akkor is egy túlérzékeny idegrendszer fogta fel azt, ami a század közepén Magyarországon, Európában vagy az egész világban történt. És ez úgy beleköltözött Pilinszkybe, hogy igazából egész életművében erről beszélt.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Pilinszky János apokrif című versét elemezte Lator László költőműfordító. Archív felvételről közreműködött Latinovics Zoltán.
A hangfelvétel legutóbb 2000. június 25-én hangzott el a Magyar Rádióban. Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Népek meséi. Az együgyű hodzsa. Turkmén népmesék. Az együgyű hodzsa. Élt egyszer egy kislákban egy öreg ember a feleségével. Egyszer rőzsét szedett az öreg, és egy jókora tűt talált a földön. A rőzse közé tette, közébe kötötte, és hazavitte. Otthon kioldozta a rőzseköteget, és keresgélni kezdte a tűt. Megkérdezte a felesége, mit keresel, öreg? A tűt. Hát hova tetted? A rőzse közé kötöttem. Micsoda ügyetlen vagy, tűzted volna a köntösödbe, most megtalálnád. Jól van, mondta az öreg, majd máskor úgy teszek. Egyszer megint kiment rőzséért. Most meg egy jókora szekértengelyt talált. Eszébe jutott, mit mondott a felesége, fogta a tengelyt, és nehezen beletűzte a köntösébe. Otthon mutatja az asszonynak. Ó, micsoda ostoba vagy, mondta az öreg asszony. Kötötted volna kötérre, úgy húztad volna haza. Jól van, mondta az öreg, máskor majd úgy teszek. Harmadszor is kiment rőzséért, s most egy kis epkölyköt talált az erdőben. Kötérre kötötte, úgy húzta haza. A kötél útközben majdnem megfojtotta a kiskutyát. Meglátta az öregasszony a félholt állatot, és összecsapta a kezét. Ó, te ügyetlen, csalogattad volna, jött volna magától is. Hol van, felelte az öreg ember, ezután majd úgy teszek. Kiment a sztyepre, meglátott egy nyulat. Eszébe jutott, mit mondott az öregasszony, és csalogatni kezdte a nyulat. A nyulacska fölcsapta a farkát, és eliramodott. Hazament az öreg, és azt mondta, csalogatni kezdtem egy nyulat, de elszaladt. Te szamár, te! Ha nyulat látsz, kiálts rá, mert egy kővé. Erre a nyul megáll, és te megfoghatod. Jól van, máskor majd azt kiáltom, mert egy kővé. Másnap az öreg meglátott egy vándort, és rákiáltott. Mert egy kővé, mert egy kővé! Megmérgesedett a vándor, azt hitte, csúfot akar űzni belőle az öreg. Jól elnáspangolta. Ment haza az öreg sírva, elpanaszolta az asszonynak, hogy bánt vele a vándor. Ennyi, mondta a felesége. Azt kellett volna mondanod a vándornak, jó szerencsét, nyereséget, jó szerencsét, nyereséget. Na, jól van. Máskor azt mondom, jó szerencsét, nyereséget. Az öreg másnap temetési menettel találkozott. Azt mondta a koporsó vivőknek, jó szerencsét, nyereséget, jó szerencsét, nyereséget. Megálltak az emberek, és jól elverték az öreget. Hazament az öreg ember, és elmondta a feleségének, hogyan járt. Ó, te oktalan, mondtad volna azt, szerencsétlen nap, szerencsétlen nap. Most már tudom, legközelebb majd azt mondom, szerencsétlen nap, szerencsétlen nap. A következő napon vidám lakodalmas menettel találkozott, elkiáltotta magát, szerencsétlen nap, szerencsétlen nap. Meghallotta ezt a vőlegény apja, leugrott a lováról, és eldöngette az öreget. Hazabaktatott az öreg, és azt mondta, ha nem hallgattam volna rád, asszony, most nem volnék tele kék foltokkal. Mától fogva nem hajtok a szavadra, megyek a magam feje után. Azzal fogta magát, és kiment az erdőre fát vágni. Felmászott egy vastag ágra, és nekiállt a fejszével. Mit csinálsz? Kiáltott fel egy arra járó. Hiszen leesel, és alaposan megütöd magad. Azt mondta az öreg, ha igazat mondasz is, nem hallgatok rád, megyek a magam feje után. Nem szólt többet az ember, tovább ment. Nem sokára letörött az ág, és leesett vele együtt az öreg is. Jajgatva tápászkodott fel a földről, és azt gondolta, igazat mondott az az ember, csak ugyan leestem. Biztosan minden tudó ember volt, talán azt is tudja, meddig élek. Megkérdezem tőle. Utána eredt és megkérdezte. Légy olyan jó, mondd meg, mikor jön értem a halál. Akkor, amikor a szamarad háromszor megbotlik az úton. Elhitte az öreg, megköszönte, és tovább vágta a fát. Amikor eleget vágott, megrakta a szamarát, és hazaindult. Alig ment néhány lépést a szamár, gödörbe lépett, megbotlott. Megijedt az öreg, és azt mondta, jaj nekem, egy lélek már kiszállt belőlem. Tovább ment a szamár, és nem sokára megint megbotlott. Az öreg még jobban megrémült, jaj nekem, elszállt a második lelkem is. Nem sokkal arrább harmadszor is megbotlott a szamara. Na, mondta magában az öreg, most már halott vagyok. Leszállt a szamárról, s lefeküdt a híd alá, mintha csak ugyan halott volna. Sokáig hevert ott, nem mozdította se kezét, se lábát. A szamár eleinte békésen áldogált, de aztán meglátott egy zöld rétet, letért az útról, és legelészni kezdett. Közben egy kereskedő hajtott arra. Almát vitt a kocsiján. A lova hirtelen megugrott, és feldöntötte a kocsit. A kereskedő emelgette a kocsiját, emelgette, de nem tudta felemelni. Meglátta akkor a híd alatt heverő öreget. Oda ment hozzá, és megkérte. Segíts nekem, emeljük fel a kocsit. Az öreg meg sem moccant, úgy válaszolt. Hát nem látod, én halott ember vagyok, nem segíthetek. Azt hitte a kereskedő, tréfál az öreg, tovább erősködött. Kelj fel, segíts, hagyd most a tréfát. Nem segíthetek, felelte az öreg. Halott vagyok, halott. Megharagudott a kereskedő, odalépett az öreghez, és rákiáltott. Majd mindjárt feltámasztalak. Azzal jót húzott rá az ostorával. Felült az öreg. A kereskedő még egyet ütött rá, az öreg már guggolt. Harmadszor is ráhúzott a kereskedő, az öreg talpra ugrott, és hálálkodni kezdett a kereskedőnek. Köszönöm, nagyon köszönöm, neked köszönhetem, hogy újra élek. Nincs mit köszönnöd, felelte a kereskedő, inkább segíts felemelni a kocsimat. Amikor a kocsit felemelték, azt mondta az öreg. Légy olyan jó, ajándékozz nekem az ostorodat. A kereskedő szívesen teljesítette ezt a kérését. Hazament az öreg, nagy boldogan. Odaadta a feleségének az ostort, és azt mondta. Rejtsd el ezt az ostort, és őrizd meg halálom napjáig. Majd ha meghalok, ezzel feltámaszthatsz. Nem értette ezt az öreg asszony? Az öreg akkor elmondta neki rendre, mi történt vele a híd alatt. Hallgatta az asszony, hallgatta, aztán megcsóválta a fejét. Jól mondják az emberek, buta vagy, mint a tök.
Miként cselédeskedett, kell. Ki tudja, megtörtént-e a dolog, vagy csak a féle mese beszéd. Volt egyszer egy szegény ember, és annak három fia. A szegény ember nagy beteg lett, aztán végóráját érezvén magához szólította a legkisebb fiát, kelt, és azt mondja neki. Meghalok, fiam, rád hagyom a kincset, amit eddig rejtegettem. Aztán a középső fiút szólította, végül pedig a legidősebbet. Így történt, hogy a három fiára, mindegyikre külön, ráhagyta összekuporgatott kis vagyonkáját, és hamarosan meghalt. A testvérek valamicske pénzt találtak, a két nagyobb megosztozott rajta, a legkisebbnek nem adtak semmit, és még el is zavarták a háztól. Kell, mi más tehetett volna, elszegődött cselédnek a bejhez. Volt ennek a fiúnak egy jó pajtása. Azt mondja neki egyszer. Eljárnak az emberek egy tüzes szép lányhoz. 100 tangát fizetnek neki. Neked van 100 tangád? Csodálkozott Kell. Nincs én nekem, egy se. Kell előlegbe kért a bejtől 1 tangát a jövőbeni szolgálatára, és barátjával útnak indult, hogy megnézzék azt a bizonyos cifra asszonyságot. Ahogy mennek, hát odaérnek egy birkanyájhoz. Kell azt mondja a juhásznak. Nekem meg a barátomnak összesen 1 tangánk van. Adjál érte 1 kicsi bárányt. Egész nap falatot sem ettünk. Ideje már, hogy elverjük az éhünket. A juhász adott nekik bárányt az 1 tangájukért. Kell meg a barátja fogta a kisbárányt, aztán körbejárták a nyájat, és megint csak odaálltak a juhász elébe. Kell azt mondja. Hallgass ide, te juhász. 5 vagyunk. Picinke ez a bárány, mindenkinek nem lesz elég. Tudod mit? tartsd meg az egy tangát, amit az előbb kifizettünk, ráadásnak odaadjuk még ezt a mi bárányunkat, te pedig adjál értük nagyobb bárányt. A juhász eltűnődött. Jó vásárt csinálok, a tanga is megmarad, meg a bárányt is visszaadják. Fogott a nyájból egy nagyobb bacska bárányt, és odaadta a két komának. Azok ölbe kapták az újabb szerzeményt, megint körbejárták a nyájat, és ismét a juhászhoz mentek. Ez is kevés, mindünknek nem jut belőle, kezdte újból Kell az alkut. 12 vagyunk, legalább jól is lakjunk, adjál hát egy kecskét. Cserébe mi meghagyjuk nálad az egy tangát, meg az előbbi kis bárányt, ráadásnak pedig visszaadjuk még ezt a nagyobbat is. A juhász ráállott, adott neki kecskét. Kell a cimborával együtt fordult egyet a nyáj körül, majd hamarosan visszakanyarodott a juhászhoz. Hallod-e, nem lesz elegendő mindünknek ez a kecske sem. Adjál inkább valami jó kövér ürüt. Megtarthatod érte mindazt, amit eddig adtunk, és a tetejébe még ez a kecske is a tiéd. Gyarapszik jócskán a gazdaság, gondolta magában a juhász, és rögtön ki is választotta nekik a nyáj legszebb, legzsírosabb ürüjét. Később aztán sokáig számolgatta, mit is kapott hát a birkájáért. Kiderítette végül, hogy az egy tangán kívül semmit se kapott. Kell és barátja közben már továbbáltak az ürüvel. Aztán megérkeztek a helyre, ahol az a bizonyos asszonyság lakott. Fogták a birkát, egyikük az első lábainál markolva, a másik a hátsóknál, elkezdték húzni ketten kétfelé. Meglátta ezt a furcsaságot a szép lány, és szolgát szalajtott hozzájuk megtudakolni, mit csinálnak a birkával. Odaír a szolga, és kérdi tőlük. Mit cibáljátok azt a szegény jószágot? Leöljük, vacsorának lesz. A szolga megy vissza, megmondja, mit felelt a két ember. De hiszen így nem szoktak birkát ölni, eredj, vág le nekik, ahogy szokás, mondja erre a szép lány. A szolga megy, levágja a birkát, megnyúzza, feldarabolja. Kell most már bográcsot kér a szolgától. Az el is küldi a főzőedényt a feleségével. Kelés cimborája fogta a bográcsot, a fenekével fölfelé fordították, arra rakták a húst, és elkezdték hordani rá a vizet. Körülötte egész kis tó keletkezett. A szép lány nézi, nézegeti, végtére nem állhatja már, megparancsolja a szolgának, tanítsa meg őket, hogyan kell húst főzni. A szolga elmagyarázta nekik a dolgot, töviről hegyire, ágasra akasztotta a bográcsot, belerakta a húst, vizet öntött rá, tüzet rakott az edény alá, azzal elment a dolgára. Amikor megfőtt, Kell meg a cimbora, elkezdték szerteszét haigálni a húst. A szép lány ezt látván újból csak küldi ám a szolgát megtudni, mi végre haigálóznak. Esszük a húst, felelte neki Kell. A szolga a térdére ültette Kellt, és elkezdte sorra dugdosni szájába a falatokat. Hanem erre a cimbora nagy bőgésbe fogott, hogy őt is etessék meg. A szolga visszament a szép lányhoz, újságolja neki, hogy ezek az emberek bizony még enni sem tudnak. A szép lány most már maga is oda sietett, és a két cimborát a térdükre ültetve úgy etetgették őket, akár a kisgyerekeket szokás. Amikor jól laktak, Kell neki fogott könyörögni, hogy a szép lány engedje be őket éjszakára. Az be is vezette a két cimborát a házába. Ám hiába volt a biztatás, nem feküdtek le. Két rét görnyedve elkezdtek járkálni a szobában. Mi ütött belétek, hé? Miért nem feküsztök már lealudni? Mi így szoktunk aludni, válaszol neki Kell. Ekkor a szép lány a maga ágyába fektette be Kellt, szolgáló lánya pedig a cimborának vetette meg a maga ágyát, és ők is lefeküdtek. Ez a kópé Kell így hált magával a messze földön híres, tüzes szép lánnyal. A kenyeres pajtásáról ugyancsak a helyzethez illendően gondoskodott, hisz ő meg a szolgáló lánnyal töltötte az éjszakát. Reggel Kell kiment az udvarra, ujját a két fülébe dugta, és elkezdett torka szakadtából kiáltozni. Allah Akbar! Allah Akbar! fölneszelt erre a szép lány, és szaladt az egyre ordibáló Kelhez. Kérte, rimánkodott, hallgasson már el. Végtére már azt mondta neki, ha így üvöltesz, apám meghallja, és akkor a halálfiai vagyunk valamennyien. De hát mit tegyek? Itt a namáz, a reggeli ima ideje, felelte rá Kel, és kiáltozott tovább, hogy még a szeme is kihúvadt. Adok neked aranyat, amennyit elbírtok ketten, csak már hallgass, könyörgött a szép lány. Kel erre elhallgatott. Aztán zsákba rakták az aranyat, amennyit csak ketten a hátukra tudtak venni, és ott hagyták a szép lányházát. Kel hazatért a gazdájához. Kérdi tőle a bej. Onnan ez a rengeteg sok arany? Attól a híre szép lánytól kaptam. Te az én cselédem vagy, tehát amit csak szerzel, az mind az enyém, mondja a bej, és elvette az arannyal teli zsákot. Kel persze megpróbált ellenkezni, ám a bej letorkolta. Az én szolgalegényem vagy, hát nekem tartozol engedelmességgel. Ez pedig annyit jelent, azt teszek veled, amit akarok. Kel nem bírt elviselni ekkora igazságtalanságot. Ott hagyta gazdáját, és elszegődött egy másik bejhez. Hanem az előbbi gazda kijelentette, hogy Kel adósa neki, mert hogy nem adta vissza az előlegbe felvett egy tangát, és naponta háromszor, négyszer odajárt a szegény legény nyakára követelni a pénzét. Kel végül is, amikor szolgált már valamennyi pénzt, megadta neki az egy tangát. A bejnek azonban ez sem volt elég, megint csak követelőzött, hogy Kel fizessen neki még egy tangát, kamatgyanánt a korábbi egy tanga adósága után. Kel most már nem bírta tovább. Arra kérte a gazdáékat, hogy ha legközelebb jön a bej, mondják neki, Kel meghalt. Azok meg is tették. A bej a hír hallatán emígyen szólott. A megboldogult Kel igen jó ember volt, adjátok nekem a holttestét, én magam temetem el. A gazda át is adta neki a magát halottnak tettető Kelt. A bej hazaszállította a maga udvarára, ráfektette valami tüskés, szúrós rőzsenyalábra, és nekifogott megmosni forró vízzel. A boldogtalan Kelt tűr, csak tűrt, összeszorítva a fogát, moccanatlanul. A bej ekép meggyőződvén róla, hogy Kel valóban meghalt, elhantolta, hogy pedig föl ne támadjon, odaállt őrködni a sírhoz. Éjszaka 40 rabló gyűlt össze ott a temetőben, hogy megosztozzanak a zsákmányon. Egyikük észrevette Kel frissen hantolt sírját. Minthogy pedig az osztásnál fönnmaradt egy kard, és nem tudták eldönteni, kié legyen, úgy határoztak, amelyikük egyetlen szúrással kifordítja a sírt, az kapja a kardot. Amikor aztán oda mentek a sírhoz, Kel hirtelen előbújt a föld alul, és rájuk rivalt. Azt próbáljátok meg föltúrni a sírt! A holtak többen vannak, mint az élők. A rablók úgy megrémültek, annyifelé szaladtak, ahányan voltak. Az összerabolt holmit is mind ott hagyták. A bej, miután elvette Keltől a rablók hagyta zsákmányt, hazatért, és megint naponta zaklatta szegény cselédet, aki sehogy sem bírta kifizetni neki azt a nyomorult egy tangát, hogy végre megszabaduljon a szipolyozótól.
Tugri és Egri. Valamikor réges-régen élt egyszer egy legény. Tugrinak hívták. Egyetlen lovánál nem volt egyebe. Egy napon elindult, hogy munkába szegődjék. Végigjárta az egyik falut, a másikat, sehol sem talált gazdát, aki felfogadja. Felült akkor a lovára, és elment messze földre szerencsét próbálni. Ahogy a lován léptetett, egy gyalogosan lépkedő legénnyel találkozott. Megkérdezte tőle, kicsoda, honnan jön és hová igyekszik. Gazdát keresek, aki felfogadjon, felelte az. Mi a neved? Egri. Az enyém meg Tugri. Legyünk barátok, szegődjünk el együtt, éljünk együtt. Sírig tartó barátságot fogadtak egymásnak. Megsajnálta Tugri gyalogos utitársát, és felajánlotta neki a lovát. Üljön fel rá, lovagoljon egy darabon. Egri felült a lóra, megcsapta a korbácsával, és elüketett. Csodálkozott szegény Tugri. Barátjának vélte Egrit, s az úgy bánt vele, mintha ellensége volna. Azt sem tudta hirtelennyében mihez kezdjen. Most már lova sem volt. Gyalogszerrel folytatta hát útját. Amikor sötétedni kezdett, keskeny ösvény pillantott meg, és elindult rajta. Rengeteg erdőbe vezette az ösvény. Ment ugri, mendegélt, még egy tisztásra nem ért. Öreg búbos kemence állott a tisztás közepén. Mégsem megyek tovább az erdőben ének idején, meghálok itt, megvárom a reggelt, gondolta, azzal belebújt a kemencébe. Éppen azon a tisztáson a kemence közelében szoktak összegyűlni éjszakánként a legrangosabb állatok. Az erdő sakja, az oroszlán, az erdei vezírek, a tigris, meg a medve, az erdő kürtöse, a farkas, az erdő flótása, a sakál, meg az erdő mesemondója, a róka. Amikor felkelt a hold, a sakál üvöltve futotta körbe a kemencét. Jeladására egybegyűltek a tekintélyes állatok. Megérkezett az oroszlán sah, nagy méltósággal helyet foglalt, és kiadta a parancsot, meséljenek neki érdekes históriákat. A róka kezdte a mesemondó. Ennek az erdőnek a szélén van egy barlang. 10 esztendeje lakom benne. Megvan az én barlangomban minden, ami az embereknek kell. 10 éve gyűjtögetem ott a sok szép holmit, szőnyegeket, takarókat, vánkosokat. Hát még az élelem, az van még csak sok. Tugri mindent hallott a kemencében, azt gondolta, hú, szívesen elmennék vendégségbe ehhez a rókához. Még az is valami, kiáltotta a medve vezír. Ezzel ugyan nem érdemes dicsekedni, hanem a mi erdőnkben van egy szilfa, azon a szilfán van 2 kis ág. Nincs a világon olyan betegség, amit meg ne gyógyítanának ennek a 2 kis ágnak a levelei. Tudjátok-e, hogy a városunk sakjának leánya 7. esztendeje súlyos beteg? Hírül adatta a sah, aki meggyógyítja a lányomat, ahhoz adom feleségül. Aki hiába próbálkozik, annak fejét vétetem. Sok kuruzslót lefejeztetett már a sah. Ha valaki levelet szakítana arról a 2 szilfaágról, megfőzné és a főzetével megitatná a sah leányát, az nyomban meggyógyulna. A medve után az erdő kürtöse, a farkas kezdett szót. Ennek az erdőnek a szélén 40 000 juleg él. Minden nap elviszek belőlük 2-t. Akárhogy igyekeznek a pásztorok, nem tudnak elfogni. Nem messze a dombon lakik egy öreg ember, annak van egy nagy kutyája. Ha a pásztorok megvennék azt a kutyát, az rögtön darabokra tépne engem. A tigris vezír szólalt meg. Az erdő közelében egy ménes legel. Minden nap elragadok egy lovat. Senki sem tud utolérni. Pedig van a ménesben egy tarka csődör. Ha valaki felülne a hátára, könnyűszerrel utolérhetne. Szerencse, hogy erről nem tud senki. Elhallgatott a tigris. Éppen akkor nyugodott le a hold, s a vadállatok szétszélettek, mindegyik a maga búvó helyére. Amikor a tisztás elnéptelenedett, Tugri előbújt a kemencéből. Elindult és megkereste a szilfát, amelyről a medve mesélt. Megtalálta a 2 ágat, tépett róluk egy marék levelet. Aztán a Junyáj felé vette útját, ráköszönt a pásztor, a beszédbe elegyedett vele, megkérdezte, hogy megy a sora. Bizony rosszul, panaszkodott a pásztor. Egy farkas kapott rá a nyájra. Minden nap elragadt 2 kövér birkát. Nem is tudom, mit kapok érte a gazdámtól, pedig semmiképpen sem tudok megszabadulni a farkastól. Ne búsulj, segítek a bajodon, mondta Tugri a pásztornak. Elindult a dombra az öregemberhez, akiről a farkas beszélt. Megvette a kutyáját, és a pásztorhoz vezette. A kutya kileste a farkast, rárontott, és alaposan megszaggatta az irháját. A pásztor azt sem tudta, hogy köszönje meg Tugrinak, amit tett. Tovább indult Tugri, és nem sokára rátalált a ménesre. Köszöntötte a csikóst, megkérdezte tőle, hogy megy a sora. Bizony rosszul, felelte a csikós. A tigris minden nap elragad egy-egy lovat a ménesből. Nyergelt fel a tarka csődört, és adj egy vastag, hosszú rudat, mondta Tugri. A csikós felnyergelte a tarka csődört, odaadta a rudat Tugrinak. Felült Tugri a csődörre, fogta a rudat, és várta a tigrist az ösvényen. Kirontott az erdőből a tigris, egyenesen a ménes felé tartott. Tugri hurkot vetett a tigris nyakára. Az visszairamodott az erdő felé, megpróbált kiszabadulni a hurokból, csak hogy Tugri nem tágított a sarkából, utólérte, s a hosszú rúddal úgy helyben hagyta, hogy a tigris holtan rogyott össze. A csikós hálából Tugrinak ajándékozta a tarkalovat. Hátára pattant Tugri, és a városba vágtatott. A piac téren harsány hangon kiabált a sah hírnöke. 7 esztendeje beteg a sah leánya. Aki meggyógyítja, ahhoz adja a sah feleségül, de aki hiába próbálkozik, annak a sah leütteti a fejét. Én meggyógyítom a sah leányát, lépett elébe Tugri. A hírnök nyomban a palotába vezette, a sah elé. A sah bebocsátotta a leányához az új kuruzslót. Tugri elővette a leveleit, megfőzte, s a főztével megitatta a lányt. 3 nap múlva meggyógyult a sah leánya. A sah beváltotta szavát, nagy lakomát, vigasságot csapott, és feleségül adta a lányát Tugrihoz. Melyik város feje akarsz lenni? Kérdezte vejétől. Nem akarok én város feje lenni, felelte Tugri. Építess nekem egy házat az erdőszéli dombon. 2 kezem munkájából akarok élni. Elcsodálkozott a sah, de úgy tett, ahogy a veje kérte. Tugri a dombon álló házba költözött a feleségével. Tugri egy délben észrevette, hogy az úton közeleg valaki. Lovat vezet kantárszáron. Amikor közelebb ért, Tugri ráismert. Egri volt, azt a lovat vezette, amelyet valamikor tőle lopott. Elébe ment Tugri, házába hívta. Egri szégyenkezés nélkül bement a házba, evett, ivott, s közben faggatta a gazdát. Mondd, hogy szerezted mindezt? Házad van, gazdaságod? Én elloptam a lovadat, azt hittem meggazdagszom, de akárhová megyek, sehol sem találok a szerencsémre. Egy éjszaka erdőben aludtam, egy öreg kemencében. Úgy tettem szert mindenre, amit itt látsz, felelte Tugri. Mutasd meg nekem azt a helyet, kérte Egri. Tugri elvezette Egrit az erdőbe, és megmutatta neki azt a tisztást, ahol az erdővadjai összegyűltek. Amikor besötétedett, Egri belebújt a kemencébe. Éjszaka egybegyűltek a tisztáson az erdő tekintélyes vadjai. Megérkezett az oroszlán sah, a medvevezír, a farkaskürtös, a sakálflótás és a róka, a mesemondó. Miért nincs itt másik vezírem, a tigris? Kérdezte az oroszlán sah. No de, nélküle is elkezdhetjük. Meséljetek valami érdekeset. Felállt akkor a sakál. Nem, most nem mesélünk semmit, mondta. Éppen azért veszítettük el vezírünket, a tigrist, mert beszéltünk. Felállt a medve is. Azért szakították le a bűvös erejű leveleket a szilfa ágáról, tette hozzá panaszosan. Én meg alig húzom a lábamat, és mindig éhes vagyok, tódította a farkas. A pásztor megvette azt a kutyát, amelyikről beszéltem. Most a közelébe sem merek menni a nyájnak, úgy helyben hagyott a kutya. Ki merészeli kifecsegni a titkainkat? Kérdezte fenyegetően az oroszlán. Parancsolom, hogy fogjátok el, és öljétek meg az árulót. Az állatok azonban maguk sem tudták, ki hallgatta ki, és kürtölte szét a titkaikat. A medve a sakált faggatta, a sakál a farkast vallatta, a farkas a rókát kérdezgette, de ártatlan volt a dologban a medve is, a sakál is, a farkas is, meg a róka is. A fán, amelynek tövében az állatok összegyűltek, egy fálcán kakas üldögélt. Hallgatta, hallgatta az állatok vitáját, aztán elkiáltotta magát. A kemencében keressétek. Azzal elrepült. Odarohantak az erdővadjai a kemencéhez, kicibálták Egrit, és széttépték. Így ért el mindent, amit csak kívánt a becsületes Tugri, a becstelen Egrit pedig így érte utól a büntetés. Ügyügyi Hodzsa. Turkmén népmesék hangzottak el, fordította Csalló Jenő és Rab Zsuzsa. Közreműködött Kulcsár Imre, MC Lágyi Lajos és Vitéz László. Szerkesztette Horváth László, rendezte Déri Éva.
A hangfelvételt 1978-ban készítették, és legutóbb ugyanabban az évben, december 1-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló.
Augusztus 20-a, egyszerre Tisztelgé Szent István államalapító öröksége elő. Alkalom, hogy emlékezzünk a magyar történelemre, és lehetőség, hogy közösen tovább írjuk az ország történetét. A nemzet ünnepe. Közvetítések az augusztus 20-ai eseményekről. Egész nap az M1-en. Lenyűgöző előadások. Felejthetetlen dallamok. Fantasztikus előadók. A Budai Vár Oroszlános udvarában megrendezett gála különlegessége a Csárdás királynő magyarországi bemutatójának 110. évfordulója előtt tisztelgő összeállítás. Budavári Panota koncert, mindörökké operett. Augusztus 20-án 21 óra 5 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.